Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevébe jövünk eléd imádsággal, hálódással, magasztalással és dicsérettel járulunk a szent színed elé. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében eléd helyezzük a mai alkalmunkat. Kérjük, atyám, vezess, irányítsd a szolgálóidat a szent szellemed által. Kérjük, atyám, hogy add a szavakat a szánkba, hogy azt szóljuk, ami a te akaratodban van. Köszönjük, Uram, a te jelenlétedet, a te érintésedet. Nyitott szívet, halló fület és látó szemet rendelünk a hallgatóság felett. És szellemi éhséget, szomjúságot árasztunk ki. Köszönjük, Szent Szellem, hogy bekapcsoltad az ajándékokat, hogy a mai napon is jelek és csodák történjenek, szabadulások és gyógyulásokat egy dicsőségedre. Köszönjük, Úr Jézus, a hatalmas megváltást, ennek a gyümölcseit, az örök életünket, a megigazultság ajándékát és a kegyelem ajándékát, amit bőséggel veszünk, hogy uralkodjunk ebben az életben, itt a Földön, az egy Jézus Krisztus által. Tied minden dicsőség, atyám, menjen és földön, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönsd a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy a kegyelem végtelen. Szeretettel köszöntünk benneteket. Most volt ugye tegnap advent első vasárnapja. Az advent jelentése az Úr eljövetele, és ahogy el is küldtem nektek az első képes üzenetet, olyasmit írtam rá, hogy ilyenkor valójában Jézus születésére emlékezünk, Jézus eljövetelére, de a második eljöveteléhez sokkal közelebb vagyunk már. És mivel szombaton lesz a Mikulás, ezért hozott nektek asztali naptárt.
Köszönjük szépen.
Következő. Elkészült a decemberi ünnepi számunk. Az öröm hír, hírmondó újságunk ünnepi száma. Szép ünnepi szám lett. Ki is van cicomázva, de nem csak külalakra, hanem tartalmilag is. Tetszetős. Az első cikk az Joyce Meyer-től származik, hogy tudod-e azt, hogy te vagy a világ mindenségnek a lakhelye? Egyik vendégszolgáló pedig azt mondta, hogy tudod-e azt, hogy te vagy az Úr Jézusnak a szállásadója? Valamikor, még amikor be kellett jelentkezni ideglenes lakcímre, akkor a szállásadónak is alá kellett írni. Úgyhogy mi vagyunk a szállásadó az Úr Jézusnak. A második oldalon a megigazultság témában ebben fog a továbbiakban is egy-egy kis tanítás elhangzani. A múlt héten utaltam is arra, hogy a megigazult voltunkat meg kell vallani. Ez kimondottan arról szól. Tehát a második oldalon levő cikk a Vald meg a megigazultságodat címet viseli. Közben még így a háttérben is vannak kis motivumok. A harmadik oldalon van kettő bizonyság. Az egyik arról szól, hogy az orvostudomány elismerte a kenetnek a fontosságát, lényegét, csak a működését nem ismerik. Ezt egy korábbi tanításban ugye már hallhattátok, illetve van két bizonyság, hogy a Vera hogyan altatta a unokáját nyelveken, és a Marcsi pedig az előkerült fülbevalóról tett bizonyságot. A hátoldalon pedig található a szabadulj a terhektől, és kezd az új évet tehermentesen. Könyveinkről, naptárról és az új Betlehemről van rövid-rövid tudósítás, illetve el lehet menni a képes beszámolókhoz. Hát szombaton egy óriási ima konferencián vettünk részt, nem az időtartamban volt hosszú, hanem tegnap azt mondta az előjárónk, hogy óriási kenet volt a szombati ima konferencián. Az történt, hogy elkezdtünk nyelveken imádkozni a tanítást követően, és ugye 40 perc után egyszer csak Erzsébet elhalkult, és mikrofont ad Sanders pásztor a kezébe, és jönnek előre, előszólítja azokat, akiket a szellemtől ugye hallott. Kenet megerősítés, illetve kenet kiosztás történt, és amikor ez már megtörtént, akkor azt mondta, hogy most a feleségem következik, és apostoli kenetet kapott a Szent Szellemtől. Egyébként hozzátett, hogy eddig is szolgált ebben, de hát most hivatalossá teszi az Úr az ő szolgálatát, és utána nem tudott már bekapcsolódni vissza a nyelvek imájába, úgyhogy rövidebb volt az egész szombati ima konferencia. Még egy kis rövid tanítás volt a végén. Halleluja! Folytatjuk a kegyelem bősége sorozatot. A negyedik rész következik, amelynek a címe Hányódó hívők. Aki nem horgonyoz ki Krisztus sziklájánál, az hányódik. Nem horgonyoznak le Krisztus kősziklájánál, azok hányódnak a hullámokon. Tehát ezt szeretném kifejezni vele. Az első pontunk megrabolva. Sok hívő hallja, és sajnos el is hiszi azt, hogy Isten néha jó, Isten néha rossz. Isten néha kegyetlen, Isten néha a nyakamba csördít. Valóban vannak olyan hívők, akik úgy gondolják, hogy Isten néha haragszik rám, mert elkövettem valamit. Isten néha megátkoz, Isten egy időre elhagy, vagy pedig szegénységet és betegséget ad. Ez nagy ostobaság. Most hallottam a napokban, hogy egy csecsemő gondozásról szóló könyvben az van leírva, hogy Isten adja a dánkort. Szörnyűség. Múlt héten miről tanultunk? Hogy az ördög el akarja hitetni azt, hogy ő nem létezik, hanem Isten tereli a rossz dolgokat is, holott Isten csupa jó és csupa szeretet. Az ilyen hívők két elméjűek. Hogy Isten néha ilyen, néha olyan, amilyen kedve van, vagy ahogy éppen tetszik neki. De ez nem áll meg az ige tükrében. Ezek a keresztények hányódnak a hullámokon, mert soha nem horgonyoztak le Jézus kősziklája mellett. Az ilyen hívők a két szövetség között élnek, a törvény és a kegyelem között. És egy kevert üzenetben hisznek, abban hisznek, hogy Isten néha örül nekem, mert jól viselkedtem, de néha haragszik, amikor elvétettem. A tegnapi pesti tanításban, nem tudom pontosan, hogy szó szerint hogy hangzott el, de emlékszem arra, hogy előjárunk azt mondta, hogy mindössze 1% az, akik helyesen értelmezik a Bibliát, és helyesen tanítják a kegyelmet. Az nem sok. Nem. Úgy gondolják ezek a keresztények, hogy amikor jól cselekszem, akkor Isten örül nekem, örvendezik, és amikor rosszat cselekszem, akkor haragszik, és megbüntet. Akik tévesen a cselekedetekben hisznek, ők még mindig a törvény alatt élnek, mert teljesíteni akarnak. Ószövetségben Isten megkövetelte a megigazulást, az új szövetségben viszont gondoskodott arról, hogy mi igazzá váljunk Krisztusban, az ő szentvére által. Tehát különbség van a két szövetség között, és ezt tisztán kell látni. Az Ószövetségben minden az ember engedelmességétől függött, hogy a törvényt betartja, vagy nem tartja be. Az Új Szövetségben pedig minden Jézustól függ, attól, amit ő a kereszten bevégzett. A törvény követel, de a kis ujját sem mozdítja meg annak érdekében, hogy segítsen neked. A kegyelem mindent átadott, és beteljesített a nevedben. Jézus a törvényt betöltötte, és felszögezte az ellenünk szóló írást a fára, és átadta a kegyelmet a számunkra, a teljes megváltást. Ez egy bevégzett munka. A mózesi törvényekben mit olvasunk? Hogy ezt teheted, azt nem teheted. A 10 parancsolat tele van a ne tiltó szóval. És azt hiszem, hogy gyermekkorunkban, a hitoktatás keretében mindannyian találkoztunk a 10 parancsolattal. Meg is kellett tanulni. Hasonlítsd össze az ószövetségi törvényeket az újszövetségi kegyelemmel. Most olvassuk el a Zsidó 8-ban, a 8-tól 12-ig.
Mert dorgálván őket így szól. Ímé, napok jönnek, ezt mondja az Úr, és az Izrael házával és Júdának házával új szövetséget kötök. Nem azon szövetség szerint, amelyet az ő atyáikkal kötöttem a manapon, amikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem őket Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velük, azt mondja az Úr. Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izrael házával a manapok múltán, ezt mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő elméjükbe, és az ő szívükbe írom azokat, és leszek nékik Istenük, és ők lesznek nékem népem. És nem tanítja kiki az ő fele barátját, és kiki az ő atya fiát, mondván, ismerd meg az Urat, mert mindnyájan megismernek engem, kicsinytől a nagyig. Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem.
Amen. A meg nem emlékezés azt jelenti, hogy el van felejtve. Ki van radírozva, nincs miről beszélni. Nem az Ószövetség mintájára kötetett az új szövetség, mert a versben levő új szó jelenti azt, hogy szokatlan, meglepő és ismeretlen. Tehát az ószövetségi emberek számára az új szövetség valóban egy meglepetés volt, mert a kegyelmet szolgáltatta. A törvény rád mutat, hogy te ne tedd. A kegyelem alatt Jézus azt mondja, hogy én fogom megtenni. Pontosabban Jézus azt mondja, hogy én megtettem érted ezt és ezt a kereszten. Tehát nem rád mutat, hanem Jézus önmagára mutat. Most sok különbséget vizsgálunk meg az Ó és az Új Szövetség között. Az Ószövetségben a nyomaték és a követelmény a te teljesítményeden van. Az Új Szövetség kegyelme alatt a nyomaték és a követelmény Isten teljesítményén van. És ő tesz meg mindent a nevünkben. Mert Jézus volt az a személy, aki helyettünk és értünk, váltott meg a kereszten. Ez egy helycsere volt. Erről már korábban szóltunk. A kereszténység az egyenlő azzal, hogy bevégezve, nem pedig végez el. Ha Jézus elvégezte a kereszten a munkát, már pedig az írások erről szólnak, és a mi hitünk is erre alapozódik, akkor nekünk már nincs mit tenni azért, ami egyszer be van végezve. Ha egy tortát megsütöttél, feldíszítetted, akkor ezt nem kell még egyszer sütőbe rakni, szét is olvadna. Tönkre menne. Jézus megalapította a kegyelem új szövetségét, Isten már nem haragszik rád, mert Jézusra terhelte az ítéletet. A kegyelem átadja a megigazulást. És mindent beteljesít a te nevedben. Mert Jézus volt a személyes helyettesítőnk a kereszten. És ő mindent elvégzett értünk, hogy nekünk ne kelljen arra a szörnyű és forró és nagyon gonosz helyre mennünk. Az a pokol. És a pokol is be lesz vetve majd a tűznek tavába. Tehát Jézus mindent beteljesített a kereszten, ezért tudott ő felkiáltani a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez azt jelenti, hogy Isten teljesen kiárasztotta rá a haragját. És így lett a bűn eltörölve a mi életünkből. Ha Isten minden haragját Jézusra árasztotta, akkor Istennek nem maradt több haragja, amit rád és rám ki tudna árasztani. Kettes pontunk. Hogyan látod Istent? Hogyan látod Istent? A hívők kudarcának egyik oka az, hogy elhiszik azt a hazugságot, hogy Isten haragszik rájuk, és megbünteti őket. Ezek a hívők nem képesek uralkodni az ellenség felett, nem képesek uralkodni az élet körülményei felett, nem képesek győzelemben élni, mert mindig a múlt tettei miatti bűntudat és kárhoztatás terheli őket és foglalkoztatja őket. Tehát egy súly van rajtuk, ami lehúzza őket. Olvastam egy olyan bizonyságot, majd a későbbi tanítások folyamán elő fog kerülni, de ezt éppen tegnap este olvastam, és nagyon szimpatikus, hogy autóban utaztak szolgálók, és hallgatták Joseph Prince tanítását. És a hátsó ülésen az egyik pásztor szunyókált, de a szelleme meghallotta, hogy nincs kárhoztatás, nincs bűntudat, szabadok vagyunk, és a szelleme félig meddig álmosan ő is áment mondott rá, és a hosszú ideje tartó gerincfájdalma ott azon nyomban elmúlt. Tehát egyszerűen nem is fontos minden esetben a készenátétel, mert hogyha megjön a megértés abból, hogy az Úr Jézus megváltott bennünket, a kegyelem alatt vagyunk, Isten nem haragszik ránk, nem büntet, már ez felszabadít a kötésektől, a kötésekből. Óvakodj az olyan tanításoktól, amelyek Istent úgy ábrázolják, mint egy öreg ember, és furkos bottal vagy karikás ostor a kezébe, hogy az emberek nyakába tudjon csapni adott esetben. Szólt az Úr egy alkalommal Joseph Princehez, hogy miért képzelsz engem vénembernek? Hát azt válaszolta, hogy hát azért, mert te egy apa vagy, és az apák előbb-utóbb ugye megöregszenek, őszes lesz a hajuk, kikerekedik az orcájuk, tehát megidősödnek. Azt válaszolta erre az Úr, hogy te ezt nem tudtad, hogy az öregedés az átok része. A mennyben nincs átok, tehát akik a mennyben vannak, azok mind fiatalok, erősek és szeretettel teljesek. És én, mint atya, én is fiatal vagyok, erős és szeretettel vagyok telve irántad. És ez a szerető atya nem tart a kezében karikás ostort, hanem a karját ölelésre tárja. Te miként látod Istent? Szerető Istennek látod az írások alapján és a szíved tábláján, vagy pedig egy karikás ostorról a kezében ülő öreg úr, aki alig várja, hogy oda csördítsen. Tehát a jó képet vedd magad elé. Sokszor hallottátok már, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Kegyelem alatt vagyunk. Ezért ma Isten elégedett veled. A Krisztus munkája által. Nem a te teljesítményed alapján. Harmadik pontunk. Isten haragja. Isten rendelkezik a haragnak az érzésével. De a Biblia meghatározása szerint Isten a szeretet. 1 János 4.16-ot olvassuk el hozzá. Az előbb már megállapítottuk, hogy mivel Isten minden haragját az Úr Jézusra, a fiára árasztotta ki, ezért neki nem maradt több haragja. De más dolog az, hogy ő, mint érzés, ő rendelkezik ilyen érzéssel is, mint minden ember. 1 János 4.16.
És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
Amen. Tehát az Isten és a szeretet közé egyenlőséget lehet tenni. Ezt a verset a 8-as vers is megerősíti. Otthon megnézhetitek. Képzeljétek el, hogy az e-mailek között, amikor kapom a leveleket, és néha hosszú címsor is hozzá van tapadva, találok olyan e-mail címet, hogy Isten ostora kukac, és valami a vége. Isten ostora. Most beszéltünk arról, hogy Istennek nincs ostora. Lehet, hogy ezt a tanítást elküldöm neki. Döbbenet. Istent az Ószövetségben és a Jelenések könyvében valóban láthatjuk mérgesnek. De azokra mérges, akik megtagadták az Úr Jézus Krisztust, nem fogadták be a szívükbe, mint megváltót és mint Urat. Tehát nem mindegy, hogy a Bibliának melyik részét nézzük. Újjászületett hívőként mi soha nem leszünk megbüntetve. Mert a bűnök utáni büntetés és ítélet az mind Jézusra szállt. Ő volt a helyettesítőnk. Ő volt a bűnbak. Hogy az Ószövetségben is van ennek előképe. Mint emlékeztek rá, Jézus felsírt a kereszten, ilyen módon, miért hagytál el engem? Jézus ezzel tudatja a hívők számára azt, hogy akkor, abban a pillanatban Isten minden haragja őre elszállt a kereszten. Mert ez volt ugye a szellemi elszakadás, a szellemi halál, ezért ír a Biblia kettős halálokról. Meghalt fizikailag, és meghalt szellemileg. És a szellemi halál pedig azt jelenti, hogy elkülönülés Istentől. Tehát az élő szellemi kapcsolat megszakadt az Atya és a Fia között. Jézus áldozattá vált. A harag tüze elpusztította őt. A bűn lett megítélve ilyen módon. De ő volt a helyettesítőnk. Jézus bűnné lett értünk, hogy nekünk soha ne kelljen megtapasztalni Isten haragját, és soha ne kelljen megtapasztalnunk a pokolnak a gyötrelmeit. Negyedik pontunk. Helyesen szétválasztva. Egyik pásztortársam föltett egy kérdést közelmúltban, hogy hogyan lehetséges az, hogy vannak teljes evangéliumi gyülekezetek, ahol tisztán látják és tanítják a kegyelemnek a dolgait, míg mások, akik szintén teljes evangéliumnak vallják magukat, bűnmegvallás van, vagy pedig konkrétan ellene szólnak a kegyelem tanításuknak. És itt lesz a következő részben a magyarázat, vagy pontosabban itt lesz a következő részben a válasz erre a kérdésre. A Bibliát olvasó keresztények összezavarodnak, hogyha egyszer haragos Istent látnak a Bibliába, máskor pedig szerető Istent. És ha nem tudják ezt külön választani, időkorszakok, illetve szövetségek tükrében. Fontos megérteni, hogy Isten szövetségeken keresztül munkálkodik, és ezek a szövetségek megmagyarázzák, hogy Isten hogyan áldja meg az embert. Ószövetségben feltételhez volt kötve, teljesíteni kellett. Akkor szállt áldás Izrael népére. Újszövetségben pedig feltétel nélküli, illetve egyetlen feltétel van, hogy az elveszett ember fogadja be a szívébe az Úr Jézus Krisztust, mint Urát és megváltóját. Mózes régi szövetsége alatt, ha Izrael betartotta a törvényt, akkor áldás szállt rá. Ha nem tartotta be, akkor gyakorlatilag saját magát áltok alá helyezte. Nem Isten haragja hozta az átkot rájuk, hanem ők voltak azok, akik nem tudták betartani a szövetségnek a feltételeit. Viszont van egy jó hír, ma már nem vagyunk az Ószövetség alatt, nem vagyunk a törvények alatt, Jézus megváltása által ránk az új szövetség vonatkozik, és ezt nevezik a kegyelem korszakának is, ami hamarosan lezárul. Szombaton azt mondta előjárónk, hogy nagyon meg lenne lepve, hogyha jövő össze még itt maradnánk. Elgondolkodtam azon, amikor a pesti tanítást is fésült után, meg talán szombaton is hangzott el egy-két dolog, hogy mennyi mindent megenged az Úr, hogy ő meglásson a szellemi világban. Az áldások ma már nem a jó cselekedetekből származnak, hanem Jézus kereszten bevégzett munkájából, amihez vér tapad. Jézus vére tett bennünket Isten előtt elfogadottakká, azaz megigazultakká. Ha nagyon súlyos és nehéz ez a szó, hogy megigazulás, akkor használd azt a szót, hogy elfogadott. Mert Isten elfogadott bennünket, miután Jézus vére megmosott, tisztára mosott. Itt talán könnyebben érthető és meg lehet magyarázni másoknak is. Tehát a lényeg az, hogy helyesen kell szétválasztani és értelmezni a szövetségeket. Más szemüveggel kell nézni az Ószövetséget, és más szemüveggel kell vizsgálni az Új Szövetséget. Lehet, hogy némely keresztény felteszi azt a kérdést, hogy Isten szíve meglágyult volna most a bűnnel kapcsolatban? Szó sincs róla. Isten továbbra is utálja a bűnt. De Isten teljes haragja és teljes ítélete a bűnnel szemben, mint Jézus oszált. Tudjuk, hogy Jézus nem követette a bűnt, de az emberiség múlt, jelen és jövő bűnei együttesen az ő testében lettek megbüntetve. És hogyha belegondolunk, hogy kezdve a korbács ütésektől, a keresztre feszítésig, a szegek a testében, és egyszer olvastam orvosi szakvéleményt, hogy aki függ a kereszten, az mennyit szenved, mert amikor már nem tudja magát tartani a kereszten, és a kezén függ, akkor a súly a mellkasára nehezedik, és nagyon-nagyon nehezen kap levegőt. Tehát Isten szíve nem lett elnéző a bűnnel, de a bűn meg lett ítélve a kereszten, múlt időben. Utolsó pontunk. Minden bűnöd eltöröltetett. Ehhez nézzük meg a Róma 6.14-et.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Egyértelmű? Teljesen tisztán írja az írás. Felmerülhet a kérdés, hogy miként lehetséges az, hogy a jövőbeni bűnök is el lettek törölve. Egy dolgot tisztán látunk. Azt, hogy amikor Krisztus meghalt 2 évezreddel a kereszten, akkor te még meg sem születtél, és a családtervezési programban sem voltál benne, velem együtt. Akkor még a bűnöd és a bűneink a jövőben voltak. Erősen a jövőben. A bűn eltörlés egy ember által és egyetlen áldozatával történt meg. Ez Jézus. Jézus elvégzett munkája az idő keretein kívül van, és a vérének eltörlő hatása van a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában. Mert ő a szent vérét felvitte a mennyei szentek szentjébe. A mennyben nincs idő, nincs tér. Döbbenetes dolgok jönnek elő. Téves az a nézet, hogy csak a múltbeli hibáink törlődtek el, és hívőként az újjászületés után nagyon óvatosnak kell lenni, hogy mit teszünk, hova lépünk, és mit csinálunk. Zsoltár 103.3 versét olvassuk el. A minden szóra szeretnék összpontosítani. Zsoltár 103.3.
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.
A minden szó az összes bűnre vonatkozik, nem csak részlegesen egy-egy területre. A minden az minden. Nem is lehet másképp meghatározni. Isten meghatározása a minden szóra a következő. Nincs idő és térbeli korláta a bűneltörlésnek. Tehát ezért vonatkozik a múlt, a jelen és a jövő tekintetében. Továbbá alátámaszthatjuk ezt azzal is, hogy Jézusnak nem kell ismét a keresztre mennie. Jézust nem kell ismét a keresztre feszíteni. Mert a 2000 ezelőtti munkája, az bevégzett munka. Egyszer és mindenkorra szólt, írja a Biblia. Szemléltetésképpen egy példát hozok elő, hogy milyen szemmel lehet tekinteni dolgokra. Ha például elmész a debreceni virágkarnevára, akkor te egyesével fogod látni a felvonulókat. Ez, ahogy te látsz, ez egy egyenes vonulú perspektíva. De Istennek teljesen más a látásmódja. Ő úgy tekint le, mint akár egy sasmadár, hogy sokkal nagyobb területét be tud fogni a tekintetével, és valójában tudjuk az írásokból, hogy Isten mindent lát. Volt egy vicces eset egy hittanórán. Az utcánkban volt egy Sutyi Bece nevű gyerek, 1-2 évvel idősebb, mint én. Lehet, hogy egy kicsit a fogaskerekei nem úgy működtek. A hittanórán a plébános úr arról tanított, hogy Isten mindenhol ott van, Isten mindenhol lát, és akkor ő jelentkezett, és megkérdezte, hogy plébános úr, Isten ott van a mi pincékben is? Igen, fiam, természetesen. De nekünk csak verdünk van, nincs is pincénk. És megegyengedte plébános úr egy pofonnal. Tehát Isten látásmódja teljesen más, mint a miénk. Nem kiragadva lát a dolgokat, mint mi néha, hanem felülről és nagyobb rálátással bír. Az interneten jár körbe egy tammese, hogy egy hajó törött a szigeten megpróbál magának hajlékot építeni, amit tudhat, megtesz az életben tartása érdekében, és időnként, amikor lát hajót, akkor integet nekik, meg jelzéseket ad. És egyszer csak egy viharban a villám belecsap a kis kunyhójába, kigyullad, hatalmas tűz, füst, és szomorkodik, hogy hát most a kis hajlékom, amit itt nagy keservesen felépítettem, ennek is vége. Uram, miért büntetsz engem? És másnap reggel a partó közelében megjelenik egy hajó, kiszállnak csónakba, kimennek a partra, és mondtak, hogy jöttünk érted, mert tábortüzet gyújtottál, jelzéseket adtál, füstjelzéseket, tűzjelzéseket, és jöttünk érted. Tehát Isten szemszögéből, meg az ember szemszögéből ez a villámcsapás által, hogy tűz teljesen másképp látható és értelmezhető. Tehát az isteni látással, az isteni látás alapján a keresztnél a bűn eltörlés során Isten látta már előre az egész életünket. Ezért vonatkozhat a bűneltörlés a múlt, a jelen és a jövőre is. Minden jövőbeli bűnöd teljes mértékben el lett ítélve a kereszten. Jézus megkapta érte a büntetést. Ez mire késztet bennünket? A bűneltörlés, illetve a kegyelem? Még nagyobb kicsapongásra? Vagy Istent tisztelő és dicsőítő életre ösztönöz? Én azt hiszem, hogy az utóbbi. Amikor Isten kegyelme és a tökéletes megbocsátása alá kerülsz, akkor a bűn feletti győzelmed egyre nagyobb. Tehát minél jobban a kegyelem alatt vagy, annál győztesebb vagy a bűn felett. A kegyelem és a bűneltörlés mélyebb megértése erőt ad, hogy felülkerekedj a bűnön. Sok hívő meg lett rabolva az Istennel való közösségtől, mert elhitték, hogy Isten haragszik rájuk időnként. Ők kerülik az Istennel való kapcsolatot abban az esetben, amikor valamit elvétenek. Elfutnak Isten elől, ahelyett, hogy a megoldáshoz szaladnának. Az igazság az, hogy Isten nem haragszik többé az újjászületett keresztényekre. Teljes haragja kiáradt az Úr Jézusra. Minden bűnöd meg lett ítélve, minden bűnöd meg lett büntetve más testében. Azért nézett ki olyan eltorzultan Jézus teste. Itt az ideje kiszabadulni az összezavarodottságból, és helyesen látni Istent. Isten a szeretet, Jézus a válasz minden problémára, tehát minden tökéletlenségeddel nyugodtan és bátran fordulj ő hozzá. Kegyelmet fogadhatsz be a kudarcaidra, és az ő kegyelme mindennél nagyobb, ne felejtsük el. Ne legyél többé megrabolva a Krisztussal való kapcsolattól, a kegyelemmel teljes és megbocsátó megváltottól. Amen. Szent Szellem bekapcsolta a gyógyítások ajándékait már az alkalom elején. Hátterületén van gyógyulás, fültő környékén, talban, lábfejben van gyógyulás. Köszönjük az Úrnak, várunk a gyógyítósorba benneteket, megáldunk, és fogadjátok a kenetet Jézus nevében. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében szíved minden kívánságát töltse be az Úr a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a tökéletes testet. Hálát adunk, Uram, a nyitott ajtókért, kapukért és lehetőségekért az evangélium, Krisztus evangéliumának a hirdetésére a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy Te betöltöd minden szükségét a Te gyermekednek, a Te leányodnak, dicsőségese Jézus Krisztusban. Hálát adunk, Atyám, hogy elmozdult a holdpontról az ügyintézés, és nagy gyorsasággal érkezik hozzá visszamenőlegesen az ellátás a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk, Atyám. Köszönjük, Uram, hogy Jézus Krisztus az Úr az ő otthonukban, a szívükben, az életükben, és Isten békessége uralkodik felettük. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, hálát adunk az ő odaszánt szívéért. Köszönjük, Uram, a békességet az otthonodukban, és hálát adunk, Uram, a vetésükért, és bőséges aratást rendelünk melléjük a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, ezt a tökéletes testet. Köszönjük, Uram, azt a békességet, ami betölti az ő otthonát a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Te terveidet és céljaidat az ő életében és a családjában. Köszönjük, Atyám, hogy ő a Te áldottad a Jézus nevében. Szíve minden kívánságával foglalkozol, és munkálkodsz annak betöltésén a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét, az odaszánt szívét. Köszönjük, Uram, az ő tevékenységét, szolgálatát Krisztus testében, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük ezt az olajozott munkát. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Köszönjük, Uram, a Te terveidet és céljaidat az ő életében, hogy ezek beteljesedjenek a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, hogy ő áldás Krisztus teste számára.
Köszönöm, Atyám, a Szent Szellemedet, a vezetésedet, köszönöm, hogy most kiáradsz, és megszabadítod az izületi problémától, a Ságitának a kezét a Jézus nevére, mindentől meghajol. 1 Péter 2.24 azt mondja, aki a mi bűneinket maga vitt a testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazság megjön, akinek sebeivel meggyógyultál. Jézus nevében elátkozunk minden hazug hamis tünetet a testeden, mert amire kezemet vetem, az minden meggyógyul a Asszony Jézus nevében. Köszönöm, Atyám, hogy kiárasztod a kenetelet, a szabadításodat, áldjuk, Atyám, és magasztaljuk a Te nevedet. Köszönöm, Atyám, hogy megáldod az egész családot a Jézus Szent nevében. Köszönjük, Atyám, mindannyiunk életét a Jézus Szent nevében. Köszönjük szabadításodat. Halleluja, köszönöm, Atyám, neked. Jézus Szent nevében köszönöm a pásztorom életét, köszönöm a családja életét, és a drága szép tanításokat, amelyeket kapunk. Köszönjük, Atyám. Áldjuk, magasztaljuk, Atyám, a Te nevedet. Köszönjük, hogy minden neveden felül felmagasztaltad a Te igédet, mert a Te igéd élő és ható élesebb minden két élő fegyvernél, mely elhagy szívnek, léleknek, ízeknek, belőknek megoszlásait, megítéli szívnek gondolatait és szándékait. Köszönöm, Atyám. Köszönöm, hogy megszabadítod minden betegségtől, minden fájdalomtól őket a Jézus nevében. Halleluja, halleluja. Minden fájdalmat elparancsolunk a testedről, álljuk a Jézus Szent nevében, mert nem tartozik hozzá, de a Jézus nevére minden tér meghajol. Halleluja, köszönöm, Atyám, hogy tart, halleluja.
A kelmék felett imádkozunk. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében hittel rátesszük a kezünket a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet a Jézus nevében. Tudjuk az írásokból, hogy a kenet raktározódik a szövetekbe, és eljut az otthonokba. És amikor a beteg testekhez érintik hittel, akkor a kenet kiárad, megtöri az igát, megsemmisíti azt, nehogy visszakerüljön még egyszer, és szabadulást, gyógyulást, áttörést hoz az életekben, a Jézus Krisztus szent nevében. Mindezt neked köszönhetjük, Úr Jézus, akinek a testem megtöretett a kereszten. Köszönjük, Úr Jézus, a gyógyulásunkat a sebeid által, a Jézus nevében. Amen. 23-án a szeretet elhívása volt a tanítás címe Budapesten. Ebből egy rövid összefoglalót fogtok hallani. Tudjuk az írásokból is, hogy Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a hajtások, így az ő élete áramlik át rajtunk, és így tudunk gyümölcsöt teremni. Az Úrral több időt kell töltenünk ahhoz, hogyha azt szeretnénk, hogy valamit tovább is adjunk másoknak. A Szent Szellem megfeddi a világot, tehát számítsunk erre a szolgálatára, amikor a környezetünkben vannak elveszett emberek. A Szent Szellem felfedi a különbséget a bűnös élet és a megigazult élet között. Nem úgy működik ez, hogy emberek egymást fejbe csapkodják tanításokkal, igékkel és egyéb dolgokkal, hanem a Szent Szellem végzi ezt a munkát. Ez kétféle módon nyilvánulhat meg, és ebben a tanításban volt mindegyikre példa. Előjárunk azt mondta, hogy a repülőn nem szeretnek mellette ülni, mert bűntudatra ébrednek. És aki nem akarja magát kiigazítani, az inkább elmegy mellőle. Viszont a szomszédjuk, akifelé soha nem evangelizáltak, egyszerűen a Szent Szellem megérintette a szívüket, és üdvösséget tudták vezetni. Nem is kell mindig bizonyságot tenni, valamikor egyszerűen csak az, hogy valaki mellett jelen vagyunk, ez lehet barát, ismerős, vagy a buszon egy idegen, teljesen mindegy, elvégzi a szívben a munkát. Mint hallottátok a mai tanításban is, hogy a bűn eltöröltetett a múlt, a jelen és a jövő vonatkozásában, és egyetlen egy név van, amely által meg lehet igazulni. Ez pedig az Úr Jézus. És amikor egy elveszett befogadja a szívébe az Úr Jézust Urának és megváltójának, akkor a bárány szentvére őt megmossa, és Isten elfogadja őt. Igaznak nyilvánítja. Jézus bűnné tétetet értünk, egy vérontás történt, erre a bűnök eltörlése miatt volt szükség, és megelevenedtünk ő benne. Újjá szült bennünket. bizonyság által, vagy egyszerűen csak a közelünkbe kell lenni az elveszetteknek, és belső meggyőződést kapnak a Szent Szellemtől, hogy valami hiány szenvednek, valami űr van a szívükben. És mint az előbb említettem, kétféleképpen reagálnak, vagy megnyitják a szívüket, vagy odébb állnak, eltávoznak. Egyetlen egy bűn jutathatja az embert a tűznek tovább, ez pedig Jézus visszautasítása. Még egy igét felolvasunk, ugyanis hallottam már olyat keresztényektől, hogy a következő igékre azt mondják, hogy aki a felsorolásban szerepel, az a pokolba kerül. Tehát parázna, bűbájos, egyéb olyan, de ez nem egészen így van. Jelenések 22-t lapozzuk fel, a 14-es, 15-ös verset nézzük meg. Azért örültem meg ennek az egy mondatnak a pesti tanításban, hogy kihangsúlyozta, hogy egyetlen bűn miatt juthat az ember a tűznek a továba, az pedig Jézus visszautasítása. Tehát, hogyha valaki nem születik újjá, az az egyetlen ok, hogy ne kerüljön a mennybe.
Áldottak, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádok, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot.
Tehát erre mondta nekem valaki azt, ráadásul pásztor volt, hogy az itt felsorolásban levők, azok mind a pokolba jutnak. A szívem nem értett egyet ezzel, mert hogyha Jézus befogadta, akkor örök élete van, még akkor is, hogyha valami bűncselekményt követel, vagy tolvajkodik, vagy bezárják börtönbe, akkor is örök élete van. És azt értette félre, hogy nem mennek be a városkapun.
Igen, tehát hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
És bemehessenek a kapukon a városba, illetve később azt, hogy kívül maradnak a kapun. De ez a kapu nem a menny kapuja. Ha az ember a szövegkörnyezetet nézi, ez a városkapu pontosan a mennyei Jeruzsálem városának a kapuja. Tehát, hogy tisztán lássuk a dolgot. Tehát vannak, akik a városkapunkba mehetnek, Isten színe elé, és vannak, akik a mennyben vannak, de a városkapun kívül vannak, mert még nekik tanulni kell. Nem tanulták meg a földön az igét. Nem bírnak elviselni Istennek azt a hatalmas jelenlétét, azt a hatalmas fényt, ami Istenből kiárad. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy egy dolog miatt juthat az ember a pokolba, ha nem születik újjá. Hogyha az itt felsorolásban szereplők mind újjá voltak születve, akkor nem jutnak a pokolba. Ha nem voltak újjá születve, akkor természetesen az egy ok miatt a forró helyre kerülnek. Tisztul ez így? Amíg az ember nem fogadja el Jézust, a bűn és a kárhozat alatt van. És a Szent Szellem felébreszti bennük a pokoltól és a haláltól való félelmet. És azt hiszem, hogy mindannyian találkoztunk ilyennel, talán még a kórházi szolgálata legjobban a beteg ágyon, hogy hova jutok én most, ugye? Egy nagy kérdés van bennük. Ha valaki azt kérdezné meg, hogy melyik gyülekezetbe kell ahhoz járnom, hogy újjászülessek, vigasztalt meg, hogy van egy jó híred, itt most velem azonnal befogadhatod az Úr Jézust. Újjászületni gyülekezeten kívül is lehet. Az egy másik dolog, hogy gyülekezetben járni meg azért fontos, hogy szellemben tudjon növekedni. Az ateistáknak pedig elmondhatod, ahogy előjárónk is tette, hogy rossz hírem van a számodra. Hogy lefelé fogsz menni, ha nem fogadod el az Úr Jézust. Egy nagyon fontos, és be is kereteztem a szövegben, kiemeltem egy bekeretezéssel a szövegben, hogy amit szellemben látsz, úgymond a képzelőerőddel, a lelki szemeiddel, csak azt tudod a hiteddel megragadni és valóságba hozni. Tehát ha valamit szeretnél, akkor először a lelki szemeiddel, a képzelőerőddel hitben kell látnod azt a dolgot már. Fel kell hagynunk az Istennek nem tetsző dolgokkal és élettel, és fel kell hagynunk olyan dolgokkal, amiből nem fakad hit. És nem akarom megint mondani a TV show-kat, meg a műsorokat, de ezt mindenki érezze, hogy miből nem fakad hit. Ézsaiás 40:31, gyönyörűséges ige, és egy kicsit más megvilágításban hallottuk Budapesten. Ézsaiás 40:31.
De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Amen. Tehát akik az Úrra várnak, azoknak újul meg az erejük, és kapnak új látást. Meddig kell egy igén meditálni? Mondjuk egy helyzettel kapcsolatban kaptál egy igét? Meddig kell azon meditálni? Amíg az valóságban nem jön. Ajtók nyílnak előttünk, kulcsok vannak a kezünkben, ez pedig nem más, mint az oldáskötés hatalma. És még egy utolsó gondolat. Dick Mills egy proféta volt. 1999-ben azt szólta vendégszolgálata során itt Magyarországon, hogy a mi egyházunk, a mi gyülekezetünk tele van apostolokkal és profétákkal. És most látjuk ezeket előjönni, mert az elmúlt alkalmak során sorba-sorba kapnak felkenetést, megerősítést a szolgálatukban a szolgáló testvérek. Az is elhangzott a szombati ima konferencián, hogy aki nem az elhívásában munkálkodik, annak a palástja, a köpönyege összezsugorodik, mert nem abban működik, amiben kellene. Utolsó gondolat, ezt ismétlem, mert többször hallottátok már, hogy ne a problémáról beszélj, hanem a problémához szólj. És amikor mégis valamit muszáj elmondani, mert ima támogatást kérsz, vagy szeretnéd, hogy valamelyik testvéred vagy a pásztorod egy akaratú legyen, tehát vannak helyzetek, amikor óhatatlanul el kell mondani a problémát, akkor ne zárd le azzal, hogy pásztor, ez történt velem. Már megint elgáncsolt a füstös. Tedd hozzá, mint a két kém, Józsué és Káleb. De Istennel együtt ezen a problémán át tudok menni. Istennel együtt, karöltve, ki tudok jönni ebből a helyzetből. Tehát ne fejezd be ott a mondókát, hogy ez történt, még ezt tett veled az ellenség, hanem folytasd azzal, hogy Isten elégíti, abból ki tudsz jönni. Jó? Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük az időtöket, hogy az Úrnak szenteltétek, jövő héten találkozunk. Gondolj le Jézus kősziklája mellett. Egy gyógyító kenet van még, sarokcsönd fölötti inak.